mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Mai vasárnap Isten tiszteletünket a 299. dicséretünknek valamennyi versével kezdjük el közösen. 299. dicséretünk első verse így kezdődik. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. Isten igéjét olvasom, ahogy az erre a mai vasárnapra rendelve van Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. Az új szövetségi részből Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből a 13. fejezetet olvasom, a 13. fejezetnek mind a 13 versét. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek a birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. A kegyelem Istenet tegye áldottá szívünkben az ő igéjét, az ő üzenetét. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, arra a halk hívásra vártunk, amely meg tudott szólítani bennünket, hogy ma elinduljunk feléd. Nem tudván azt, hogy mit akarsz mondani, mit akarsz megüzenni, nem tudva azt, hogy miért akarsz megítélni vagy megfeddeni. Egyszerűen arra gondoltunk, hogy ebben a szóban lesz benne az, amire szükségünk lesz és van. Köszönjük ezt a csodálatos igét, amelyet jól ismerünk, amelynek félelmetes valósága és titkai tárulnak fel előttünk, felfogni nem nagyon tudjuk, és mégis a lelkünk, az egész valunk erre vágyik, hogy valami olyasmit tapasztaljunk meg ebben a világban, amely az örökké valóságba helyezi be az életünket, amire azt lehet mondani, hogy soha el nem múlik. Annyi igyekezetünk és annyi próbálkozásunk van emögött, hogy szeressünk, mert muszáj, mert végre meg kéne tanulni, mert ebben lenne benne minden földi nyomorúságnak a megváltoztatható valósága, és nem megy. Túlontúl akarjuk ezt, túlontúl erőltetjük ezt. Ma szeretnénk kinyitni önmagunkat, és azt mondani, hogy ezt mi most nem produkálni szeretnénk, hanem elfogadni te tőled. Engedd, hogy minden szó, minden üzenet, minden bátorítás, minden vigasztalás arról szóljon, hogy te magad vagy az, akit szeretetnek lehet nevezni, és magadat akarod adni nekünk, akik ezzel hiány vagyunk. Így kérünk, hogy légy itt, töröld le a könnyeinket, adj bátorságot nekünk, segíts menni azon az úton, amit nekünk rendeltél, ami csak is a miénk, ebben add a te irgalmadat, szeretetednek a megbizonyítását. Így kérjük a te igédnek nem csak az üzenetét, hanem az ahhoz kapcsolódó lelket is, amely képes megeleveníteni bennünket is. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt. Szeretném jelezni, hogy mindkét oldalon elő vannak még helyek, ha szeretne valaki leülni az ének alatt, ezt nyugodtan megteheti. A 84. zsoltárunkkal készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására. 84. zsoltárunk első verse, ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége. Apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a 13. fejezetből, az utolsó 13. verset olvasom, alapígeként erre a mai vasárnapi délelőtre. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Foglaljuk el a helyünket. Azt hiszem, hogy azoknak az ige hallgatóknak, ige olvasóknak mindig megdobban a szíve, akik rendszeresen hozzájutnak az Isten igéhez és üzenetéhez, amikor ezt a szakaszt halljuk és olvassuk, amit talán nem véletlenül a szeretet himnuszának neveztünk el, vagy neveztek el, és mi is így tartjuk számon. Valami olyan szép emelkedettség van benne, amely mindig meghatja az embert, ami azt a teljességet nyújtja és kínálja oda az ember elé, ami utána úgy megcsavarja az embernek a szívét, és azt mondja, hogy hát ez miért nem megy? Ez miért nem így élhető, miért nem így tapasztalható a mindennapjainkban? Olyan nagy dolgok vannak itt megfogalmazva, és én most nem tudok arra vállalkozni, hogy ezeken most sorba menjek, és minden egyes szót átrágjunk együtt, hogy milyen nagyságok és milyen mélységek vannak benne. Inkább csak úgy madártávlatból lenne jó ránézni mindenre, amiről Pál apostol beszél. A szeretet himnusza mögött valaki olyasmit akarunk elképzelni, aki ragyog. Aki tele van ezzel a szeretettel, és ezt a szeretetet úgy tudja kifejezni önmagából, úgy tudja megélni, hogy az egy hatalmas nagy békességgel áldja meg őt, és valami olyasmi csúcsra érkezett el az életében, amire az az öröm és boldogság ül rá, amire az ember úgy vágyakozik. Mégis amikor jobban belenézünk ebbe a szövegbe, és egy kicsit elé is olvasunk, meg mögé is tekintünk, hogy Pál apostol milyen körülmények között fogalmazza meg, akkor nem erről az emberről kapunk egy képet. Nem arról, aki nagy csúcsokat jár be, és dicsőséges életében meg tudja mutatni azt, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy ez a szeretet minden tudja helyére varázsol az ember életébe, hanem éppen egy nagyon szorongó embernek a tollából olvassuk és halljuk ki mindezt. Valaki olyanból, aki a szeretetlenség miatt kesereg, hogy valami olyasmi történik meg az emberrel, ami nagy mélységben nyomja le őt, és ebből a mélységből nem tud valahogy kikeveredni és kikászálódni, és ez a nagy mélység az, hogy valaminek úgy vagyok a híján, hogy bármi mást teszek bele az életembe, bármi mást teszek hozzá, még mindig kevés vagyok, vagy ahogy az apostol kimondja, semmi vagyok. Hogy ebből a semmi állapotból szeretnék egyszer már végre megszabadulni. Abból a semmi állapotból, ami nem arról szól, hogy egyfajta alázatoskodással azt mondjam, hogy hát én tényleg semmire jó nem vagyok, hanem inkább abból az életérzésből, ami arról szól, hogy valami nagy űr van bennem, amit be kéne tölteni, és igazából nem tudom, hogy hogy kell betölteni. Az igyekezet megvan rá. Az akarás megvan rá, hiszen ott vagyunk állandóan ennek a nyomában. Valahogy ez annyira szorítja az ember életét, hogy nem lehet nem tudomást venni róla. A szabadulás útját rajzolja fel Pál apostol a szeretet himnuszában. Azt mondja, hogy ha ebből az űrből, ebből a semmi állapotból, ahol ott vagyok sok-sok ajándékkal, és mégis azt érzem, hogy ez még mindig nem elég, ebből kellene egy kiút, akkor nézzük végig ezt a szakaszt, akkor nézzük végig azokat a nagy szavakat, amelyeket Pál apostol itt összekapcsol. Most nem a szeretet himnuszának a magyarázatát szeretném adni, hanem inkább ezt a három nagy fogalmat összekapcsolni, ami ott van az összefoglalásban, most azért megmarad a hit, a remény és a szeretet. E három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Általában ezek olyan nagy fogalmak, hogy az ember úgy igazán nem mer hozzájuk nyúlni. Inkább maradjon abban a titokzatos távolságban, abban az elérhetetlen homályosságban, ahol valami olyasmit jelent, hogy időről időre ezek úgy megcsillannak, de nem merek hozzányúlni, nehogy összetörjenek. Az ember életében a hit az valami ilyen különleges és fontos dolog, de nagyon törékeny. Ugyanilyen a reménység is. És a szeretet pedig ez az áhítatos vágyakozás, hogy van valami, ami engem majd kitölt egyszer, betölt egyszer, és akkor én igazából élni fogok. Pál apostol ezt a hármat úgy kapcsolja össze, hogy kettőt szorosabban elválaszt egy harmadiktól, és mégis egyben láttatja. megmarad a hit és a remény. Ez a két dolog, ez a két első dolog, ez a földi valóságunkhoz és ideig valóságunkhoz kapcsolódik. A hitre és a reményre csak most van szükségünk. Így is kezdi az apostol, hogy most azért megmarad. Meg kell lennie, mert ebből élek. Hitből és reményből. De ez nem egy örök dolog. Ez egy átmeneti állapot, valami olyasmire, amire most azért van szükségem, mert még később jön valami, amit én nem tudok felfogni a maga teljes valóságában. Most kell a hit. Azt mondja az apostol, hogy mert később majd jön a látás. Most még csak elpróbálom képzelni azt, amit egyszer ígéret szerint én színről színre látni fogott magát Isten. Az, amit most élek meg, az megközelítőleg sem ez. Azt mondja az apostol, hogy tükör által homályosan látunk. És az apostol még nem látott olyan tükröt, amivel mi rendelkezünk, ami annyira éles képet ad, hanem valami jól kifényesített tárgyba tudta az akkori ember megnézni magát, ami igencsak tudott torzítani. És ő erre mondja azt, hogy a hit ez most még egy ilyen valóság, amiben sok minden szép dolog benne van az életem elrejtve. Ugyanakkor egyszer majd ez az egész nem kell már. És ugyanígy a reménység is. A reménység is egyszer majd egy beteljesedett valóság lesz. Valami olyasmi, amit már nem kell remélni, mert már ott vagyok benne, mert már élem. De addig a mindennapomhoz meg elengedhetetlen. Hát hányszor szoktuk ilyen közhelyként is emlegetni, hogy a reménység az élteti az embert. Hát természetesen nem minden reménység élteti az embert. Sok mindenben reménykednek az emberek, és nem ad nekik életet. Nyilván bibliai fogalmakként kell ezekhez hozzányúlni, és ezért mondja Pál apostol, hogy lássátok, hogy ez a kettő mindennapi életünk szükséglete, de nagyon különbözik egy harmadik dologtól, ami nem múlik el, a szeretet. Tudom, hogy ez a szó egy nagyon nehéz szó, és nagyon nehéz jól bánni vele, és jól fogalmazni. De Pál apostol itt megpróbálja elmondani azt, hogy van valami az ember életében, ami az örökké valósághoz tud kapcsolni minket, és az úgy is marad, az nem változik. Ez pedig az Istennek a lényéből fakadó szeretet közösség, amit megtapasztalunk, és aminek a legnagyobb fájdalmát is tudjuk a hiányban érezni. A jövő itt nem lesz egyszerű. Nagyon sokan küzdenek azzal az életérzéssel, hogy gyakorolták a szeretetet, hogy megpróbálták a szeretetet élni a maga töredékes vagy teljesebb mi voltában, hogy próbáltunk embereket szeretni, szülőket, testvéreket, gyermekeket, olyanokat, akiket az Isten nekünk ajándékozott, őérettük tudtunk küzdeni. És akkor megtapasztaljuk ebben a földi világban azt az elválasztottságot, amiről olyan jó lenne nem tudni, hogy hát olyan nem lehet, hogy én ne legyek együtt azzal, akit szeretek. És ebben van benne a mi összes emlékezésünk is. Fáj, néha még jobban kellene, hogy fájjon. Mert nem mindig van erre olyan nagyon reményteli, és hitbelileg olyan szépen megfogalmazható üzenet, mint aminek meg lehetne a helye ebben a múlandó életünkben. Mert nagyon nehéz úgy emlékezni, hogy szerettem, de nincs hitem, vagy szerettem, de nincs miben hinnem, és szerettem, de nincs is reménységem. Ezért Pál apostol egy nagyon szép képet ad arról, hogy ez a három, ez micsoda kötelezően nagy egységet alkothat az ember életében, és valahogy így lesz a most élhető, és a mostból valahogy így megyek át abba, ami még teljesebb lesz. Először nézzük csak ezt a hitet. A hit a szeretet fényében, így kellene most megközelíteni. A hit az egy nagyon sok oldalról megközelíthető valóság. Egyfelől az Isten ajándéka, mert ő ébreszti. Másfelől benne van mégis az emberi igyekezet, amivel törekszem az Istennek a megismerésére. Most a szeretet való párhuzamban, ha a hitet vizsgálja az ember, és meg akarja önmagába nézni, akkor az nem másról szól, mint arról, hogy van egy felismerésem, hogy bennem van egy űr. És ezt az űrt, ezt valakinek be kell töltenie. És a hitem pont arra fog irányulni, hogy megtaláljam, vagy megengedjem, hogy megtaláljon az a valaki, aki ezt szeretné betölteni. És ezáltal történik egy nagy csoda is az életemben, hogy minden bezárt valóságot egyszerre csak kezd szétfeszíteni valami. A legborzasztóbb dolog az, amikor az ember a korlátaiba ütközik bele mindig, hogy elfogyott, nincs több türelmem, nincs több egészségem, nincs több lehetőségem, nincs több napom ebben az életben. És akkor erre megjelenik a hit, ami azt mondja, hogy de hát a lehetetlen valahol lehetővé válik. Úgy kell legyen. Nem tudja befogadni az életem. Ez a teremtésből fakadó mi voltunkból születik, hogy egyszerűen nem engedem azt, hogy úrrá lehessen rajtam az az érzés, hogy itt most minden ajtót be kell csukni, mert vége van valaminek. És igazából ez a hit, ez megigényel valamit, amiről sejtése sincsen, amit homályosan és tükör által lát, mondja Pál apostol. Valahogy ebben benne van egy lelki fejlődés is. Amikor gyermek voltam, akkor úgy szóltam, mint gyermek. Aztán felnőtté váltam, és már máshogy látok dolgokat. A hitünknek is megvan ez a fejlődéses valósága, ahol próbálunk mi felnőni ezekhez a nagy dolgokhoz, és aztán olyan furcsa, hogy pont az ellenkezőjére fordul minden, hogy gyermekként többet láttunk ennek a valóságában, mint felnőttként. De szükségem van rá. És a hit az valami olyan válasz, ami a szeretetnek a megérzésén alapul. Nem belátáson, nem valami titoknak a felfedésén, nem valami olyasmi dolgon, amit az ember utána járás után megszerezhet. Hanem a hit tényleg abból ébred, hogy egyszer csak rácsodálkozik az ember arra, hogy engem valaki szeret. És az a szeretet valahogy megközelít engem, és kezdi betölteni azokat a hiányosságaimat, amikben én élek és küzdök. Megmarad a hit, ez a fajta hit. És akkor mellé teszi az apostol a másik, ilyen időileg megkapott eszközünket, a reménységet. Ezt is érdemes lenne most a szeretet fényében megnézni. A reménység általában így lerövidítve azt jelenti a számunkra, hogy valami olyasmi dolgot várok, hogy jobbra forduljon a helyzetem. Valahogy kilábaljak a betegségből, kilábaljak a szorításból, kilábaljak a gondolkozni nem tudásomból, a szeretetlenségemből, valahogy szeretet szülessen. De valahogy Pál apostol ezt is máshogy fogalmazza ebben az igében. Nem mintha ez nem lenne igaz, hanem azt mondja, hogy a remény az nem csak egyszerűen a dolgok jobbra fordulásának várása, hanem a töredékesnek a teljessé létele. A töredékesnek a teljessé válása. A reményem az, hogy az Isten valamit kiegészít. Hogy van egy fogyatékosság, és oda Isten beleteszi önmagát, és ebből megszületik egy tökéletes állapot. A remény földi életben talán nem más jelent, mint az Istenhez való gyógyulásunkat. És ebben benne van az, hogy ha Isten önmagával akarja kiegészíteni az én töredékes mi voltomat, akkor el kell fogadnom, hogy az ő tökéletes akarata fogja kiegészíteni azt, ami bennem hiány, és az azt jelenti, hogy ő tudja, hogy mire van szükségem. Persze nagyon jó lenne, ha remény mindig arról szólna, hogy én meg fogok gyógyulni. Nagyon jó lenne, hogyha remény arról szólna, hogy ez az egész állapot egyszer elmúlik, és tökéletesen más lesz, és én egy boldog ember leszek, és minden a helyre kerül az életemben. És nem is mondom, hogy ebben ne reménykedjen az ember. De ha Pál apostol szerint nézem a reménységet, akkor ő azt mondja, hogy az Isten azt mondja, hogy látja ezt a fogyatékos állapotomat, és ő ezt úgy fogja teljesíteni önmagával, hogy önmagához gyógyít engem. És lehet, hogy ez azt jelenti, hogy az élet teljességét úgy tapasztalom meg, hogy az Isten magához hív. Hogy az élet teljességét úgy tapasztalom meg, hogy abban a szorult helyzetben megtanít azokkal az ajándékokkal, azokkal a felkészültségekkel, amiket én kaptam tőle, úgy élni, hogy mások javára is vagyok, és közben magamnak is megtalálom azt a helyét, amiben nem senki vagyok. Mert itt érdemes visszatérni arra, amiből elindul az apostol, hogy semmi vagyok. És a reményem az, hogy én nem semmi vagyok. Az én reményem az, hogy én az Isten alkotása vagyok, én az Isten gyermeke vagyok. Valaki olyan, akit lehet még szeretni. Valaki olyat, akit a fogyatékosságaival együtt úgy lehet elfogadni, hogy a másik szeretete engem teljesebb valakivé tesz. És aztán ebbe kapcsolódik bele a szeretet himnusza, ahol mindig olyan nagyon nehéz eldönteni, hogy Isten egy önkijelentést ad magáról, hogy én ilyen vagyok. Az én szeretetem az olyan, hogy türelmes, hogy jóságos, hogy nem irigykedik, hogy nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, szereti az igazságot, mindent elfedez. Vagy pedig ez valami olyan csodálatos ajándék, amit az én tökéletlen életemben az Isten bele akar helyezni, és ezzel akarja kiegészíteni. És ezért mondja a Pál apostol azt, hogy a hit és a remény mellé az Isten adja ezt a szeretetet, és így lesz az ember a semmiből valakivé. A jó cselekedetek, a megfeszített igyekezet, az még mindig megtartja azt az űrt, amit mással nem tudok betölteni. Erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy bölcsességed van, mindent kikutattál már, na és boldog vagy. Mindent meg tudsz fogalmazni, szép nagy hitvallásaid vannak, el tudod mondani másoknak, és boldoggá tesz téged. Arról beszélsz, hogy olyan hited van, hogy hegyeket tudnál elmozdítani, és ha elmozdítod, boldogabb lennél. És akkor Pál apostol megdöbben ebben a pillanatban, és azt mondja, hogy még ha ezek mind igazak is lennének, egyébként meg nem igazak. Csak éppen mi így feltételezzük magunkról, hogy helyén vannak azok a dolgok. Ha én nem érzem azt, hogy az Isten valóban szeret engem, akkor ott nincs hit. Akkor ott nincsen reménység. Az egész innen indul ki ugyanis. És Pál apostol egy olyan gyülekezetnek ír, ahol nagy szolgálatokba vetették bele emberek magukat, és feláldozták önmagukat, és sok-sok mindent, talán vagyonukat is, egymásért is, hogy ez egy látványos és mutatós dolog legyen, hogy én mit teszek meg. És akkor jön ez a leleplezés, és azt kérdezi, hogy gondolod, hogy ez számít valamit akkor, amikor te önmagaddal szemben nem tudod azt átélni, hogy milyen szeretve lenni. Mint hogyha ezek ilyen pótcselekvések lennének. És a mi életünket is sokszor leleplezik ezek a pótcselekvések, és erre akar ráébreszteni bennünket az Isten, hogy higgyük el, hogy a szeretet az nem egy olyan valami, amit magamból fogok kisajtolni. A szeretet kegyelmi ajándék. Az Isten különleges ajándéka, amit el kell kérni. Amivel akkor fogok jól élni, és akkor tudok élni majd, és akkor fogja a hitemet és a reménységemet megtámogatni és megerősíteni, hogyha én azt tudom mondani, hogy nézd Istenem, nekem erre szükségem van. Ez egy imádságkérés. Taníts meg erre, és engedd, hogy ezt tudjam érezni. És onnantól kezdve lesz más az ember. A szeretetnek ezek lesznek a fő ismertető jegyei, hogy ott van benne a hit és a remény. Ha a szeretet mellett nem jelenik meg hit, és nincs mellette remény, az valami más szeretet. Valami olyasmi, amit emberi vonzódásnak, érzelemnek, vágynak lehet nevezni, és valószínűleg ezzel az emberi élettel el is múlik. Amelyik soha el nem fogy, az az, amit az Isten kínál fel. És tudom, hogy ez most egy olyan nagyon elméleti dolog. Valami olyasmi, amire az ember azt mondja, hogy jó, én ezt mindig is tudtam, hogy valahogy kéne szerezni belőle, de nem tudom, hogy kell. Erre is igaz az, amit Jézus mond, hogy aki kér, az kap. Csak mi nem akarunk kérni. Mert abban benne lenne az, hogy Uram, nekem ez most nincs. Márpedig bevallani azt, hogy én egy olyan ember vagyok, aki az igazi szeretet nélkül próbálom megoldani az életemet és élni, és a viszonyulásaimat a másik ember felé megoldani, akkor ott nagyon nagy alázat kellene. Következő hét egy kicsit erre is adna alkalmat. Nekünk sokkal nagyobb, vagyis én szeretném, ha sokkal nagyobb lenne. Az, hogy a reformáció ünnepére készülünk, és az ember ott nem más tesz, mint állandóan önmagával szembenéz. És megnézi azt, hogy én még mindig ahhoz az Istenhez tartozom-e, aki magát a szeretetében akarja megmutatni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy újból és újból ezzel mi szemben nézzünk. Ugyanakkor az a másik életünkbe beszűrődött, talán a földi nyomorúságunkból és valóságunkból születő ünnep, és fontos lesz a számunkra, hogy mit gondolunk mi önmagunkról, és az elmúlásunkról, a hitünkről, a reményünkről, és arról a szeretetről, amit mi megpróbálunk megélni egymás között. Az Istennek van hatalma arra, hogy ebben bátorítson minket, és valami olyasmivel ajándékozzon meg, ami felette nagy titok, és így ad békességet az embernek. Amikor most elcsendesedünk, próbáljuk megszívlelni Pál apostol gondolatait, hogy vajon megmaradt-e számunkra, és tudunk-e élni a hitből, a reményből és a szeretetből, és vajon ezek közül valóban a szeretet emelkedik-e ki. Mert ha valamelyik másik a nagyobb, akkor még téves úton járunk.